Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Virágvasárnappal elkezdődik a nagy hét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül elvezeti a híveket feltámadásának ünnepére, a húsvétra. Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeznek a keresztények. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idei MT-hez eljuttatott közleményében. A virágvasárnapi szentmise a jeruzsálemi bevonulásra emlékeztető körmenettel kezdődik. A hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt. A virágvasárnapi liturgia részeként a pap megáldja a barkaágakat. Ez a vasárnap az Úr szenvedésének vasárnapja néven ismert a liturgiában, és a szertartás során elhangzik Krisztus szenvedés története, a passió. A katolikus egyház ezzel kifejezi hitét, hogy a jeruzsálemi bevonulás a kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be. Ezáltal hozzááll a megváltást, amely minden hívőben az örök élet reményét táplálja. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idei közleményében. Történelmi emlékhely lett a Szerencsi Rákóczi vár és a református templom. Az avatási ünnepségen beszédet mondott Áder János, volt köztársasági elnök, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki a történelmi örökség és a nemzeti identitás fontosságára hívta fel a figyelmet. Áder János beszédében elmondta, a döntés új fejezetet nyit a hegyalja kapujában álló erődítmény és a több évszázados templom életében, amelyek a jövőben kiemelt figyelmet és védelmet élveznek. A mi célunk, hogy Magyarország magyar maradjon, ez áll nálunk mindenek felett, jelentette ki a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Lónyán. Nagy János, gróf Lónyai Menyhért egykori pénzügyminiszter és miniszterelnök mellszobrának ünnepélyes átadásán hangsúlyozta, ehhez ma arra a nyugodt, csendes, határozott erőre van szükség, amellyel gróf Lónyai Menyhért kezelte Magyarország ügyeit. Az államtitkár úgy fogalmazott, ebben is követte a beregi emberek példáját és józan gondolkodását, akikhez mind halálig hű maradt, köszönet és tisztelet érte. Forgalmi érme emlékváltozatot és emlékérmét bocsátott ki a jegybank második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából a mai napon. A Magyar Nemzeti Bank 40.000 forint névértékű ezüst és 6.000 forint névértékű színes fém emlékérmét, valamint 50 forintos forgalmi érme emlékváltozatot is kibocsátott 1 000 000 példányban. Az emlékérmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Második Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én született a Zemplén vármegyei Borsiban. Az 1700-as évek elején szabadságharcot indított a Habsburg uralom ellen Magyarország és Erdély felszabadítása érdekében. Megérkeztek az első levélszavazatok a Nemzeti Választási Irodához. Már több mint 1000 levélszavazatot visszajuttattak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési választásra. Derül ki a Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala a www.választás.hu adataiból. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az április 12-i országgyűlési választáson, ehhez március 18-áig felvételüket kellett kérniük a névjegyzékbe. Ezt több mint 497 000 tették meg. Pere Martoni Krisztina színész, művészeti vezető, Borbély Alexandra színész és Kálmán Eszter látványtervező kapja idén a Magyar Színház nemzetközi elismertetéséért odaítélt Hevesi Sándor díjat, közölte a Nemzetközi Színházi Intézet magyar központja a Színházi Világnap alkalmából. Mint írják, a Hevesi Sándor díjjal minden évben olyan színművészeket, színházi alkotókat és szakembereket tüntetnek ki, akik különösen sokat tettek a magyar nyelvű színházművészet külföldi elismertetéséért. Végül az időjárásról. Az északi északkeleti vidékeken helyenként hosszabb időre felszakadozhat a felhőzet, másutt erősen felhős borult marad az ég. Az ország délnyugati déli felén több felé várható időszakos eső, zápor. Északabbra kisebb a csapadék valószínűsége. Az északi északkeleti szél hajnalra veszít erejéből, de a Dunántúlon és kezdetben északkeleten nagy területen kísérik viharos lökések. Az éjjeli hőmérséklet 1 és 9 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pinteki adásunk tartalmából. Pápa kinevezte Randazzo érseket a törvény magyarázó dikasztérium prefektusává. A monakói hercegség, amelyet március 28-án látogat meg Leó pápa. Szent Ferenc békéje és öröme megmarad a nehézségek és a halál óráján is. Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónokának utolsó nagybőti elmélkedése. Leó pápa kinevezte Randazzo érseket a törvény magyarázó dikasztérium prefektusává. 14. Leó pápa Anthony Randazzo érseket nevezte ki a törvény magyarázó dikasztérium prefektusává, jelentette be a Szentszék sajtóirodája március 25-én kiadott közleményében. A főpásztor eddig az ausztráliai Broken Bay püspöke és az óceániai katolikus püspöki konferenciák szövetségének elnöke volt. A pápa egyben érseki rangra emelte. Anthony Randazzo érsek Filippo Jannone érsek utódja lesz, akit Leó pápa 2025. szeptember 26-án nevezett ki a püspöki dikasztérium prefektusává, betöltve azt a tisztséget, amelyet korábban 2023. januárja és 2025. májusa között a jelenlegi pápa töltötte be. Randazzo érsek a kinevezést követően hivatalos Facebook oldalán ezt írta. Mélységesen hálás vagyok Leó pápának a belém vetett bizalomért. Azt is hangsúlyozta, hogy igazi öröm volt Broken Bay egyházmegyéjének, híveinek és papságának püspökeként szolgálni. Randazzo érsek imákat kért az új kihívás vállalásakor, és kijelentette. Örökké hálás leszek Istennek, aki rám bízta nyájának gondozását. Az érsek a következő 3 hónapban Broken Bay-ben marad apostoli adminisztrátorként, mielőtt Rómába költözik, hogy megkezdje munkáját új pozíciójában. A monakói hercegség, amelyet március 28-án látogat meg Leó pápa. 14. Leó szombaton egynapos látogatásra a monakói hercegségbe utazik. Délelőtt udvariassági látogatást tesz a monakói hercegnél, majd találkozik a katolikus közösséggel. Délután a fiatalokhoz és a katekumenekhez intéz beszédet, majd szentmisét mutat be, mielőtt helikopterrel visszatér a Vatikánba. A monakói hercegség egy független városállam Nyugat-Európában. A Ligur tenger partján közel 10 kilométerre fekszik az olasz-francia határtól, teljes egészében Franciaország veszi körül. 1911 óta örökletes alkotmányos monarchia. Kormányzati rendszere egykamarás, és az 1962. december 17-i alkotmány szerint a törvényhozó hatalom az államfőt, az uralkodót illeti. 2005. április 6-a óta ezt a tisztséget II. Albert monakói herceg tölti be. Az ország 1993. május 28-a óta tagja az Egyesült Nemzetek Szervezetének, és az egyfőre jutó jövedelem tekintetében a világ leggazdagabb országa. A végrehajtó hatalmat a kormány gyakorolja, amely az államminiszterből, az állam második legmagasabb hivatalából, valamint a kormánytanácsból áll, amely 5 minisztériumot foglal magában, amelyeket 5 miniszter képvisel. A törvényhozó hatalmat az uralkodó herceg és a nemzeti tanács, a 24 megválasztott tagból álló parlament gyakorolja. A hercegnek van joga a törvényeket kezdeményezni, ezért a törvényjavaslatokat a kormány készíti elő, és a nemzeti tanács szavaz róluk, de a kihirdetés joga csak a hercegé. Az igazságszolgáltatási hatalom az uralkodóé, aki ezt teljes mértékben átruházza a bíróságokra és törvényszékekre. Az igazságszolgáltatást a francia jog szabályozza, és a legfelsőbb bíróságra támaszkodik, amely alkotmányos ügyekben, közigazgatási vitákban és joghatósági összeütközésekben jár el. A monakói hercegség a világ egyik legrégebbi állama, amely a 13. század vége óta folyamatosan létezik. Eredetét általában Francesco Grimaldi, az egyik genovai arisztokrata család tagjának kezdeményezésére vezetik vissza. Amikor II. Frigyes német-római császár Hohenstaufenből megkérdőjelezte IV. Ince pápa hatalmát, Genova népe két frakcióra szakadt, a Guelfek, a pápa, a Ghibellinek pedig a német császár oldalára álltak. A Grimaldiak a Guelfekhez tartoztak. A két csoport közötti konfliktusok a 13. század végéig folytatódtak, amikor a Ghibellinek győzedelmeskedtek és kiűzték a Guelfeket, és következésképpen a Grimaldiakat Genovából. 1297. január 8-án este Francesco Grimaldi, akit Malícia néven ismertek, szerzetesnek álcázva magát, befogadást kért az éjszakára a Monakó erődítményében. Az őr, aki nem volt tudatában a veszélynek, beengedte, és megölték. 30 évig az erődöt többször elvesztették, majd visszafoglalták. A Grimaldi család 1346-ban megszerezte Mantont, 1355-ben pedig Roquebrune-t. Első Károly pedig hűséges helyőrséget állomásoztatott ott, megerősítette a meglévő erődítményeket, kibővítette a bástyákat és hullámtörőt épített a kikötő bejáratának védelmére. A 15. században Lambert folytatta Monakó védelmét a szikla körüli erődítmények építésével és egy 400 fős helyőrség állomásoztatásával. Az évszázadok során a Grimaldi család ügyesen védte szuverenitását, különösen diplomáciai úton, a különböző európai hatalmak terveivel szemben. Monakó urai számos diplomáciai szövetséget kötöttek, különösen a szomszédos Franciaországgal. Végül 1480-ban Lucien Grimaldi rávette Károly francia királyt és Savoy hercegét, hogy ismerjék el Monakó függetlenségét. 1633-ban a spanyol király véglegesen elismerte a Monakó hercege címet a Monakó ura cím helyett. Így II. Honorius lett Monakó első hercege. Honorius herceg Milánóban nőtt fel, és Párizs szellemi szalonjai hatással voltak rá. Őseihez hasonlóan ő is szenvedélyesen ápolta a művészetet, és jelentős kárpitok, ezüsttárgyak, bútorok és festmények gyűjtőjévé vált. 700 festményből álló gyűjteményében 26 alkotás volt Raffaellótól, Dürertől, Tizianótól, Michelangelótól, Rubenstől és más neves helyi művészektől. Sajnos a francia forradalom jelentős hatással volt a Grimaldi hercegségre. 1793. januárjában elrendelték, hogy minden megszállt területet, beleértve a hercegséget is, független közigazgatások irányítsanak francia mintára. 1814. májusában Monakót visszakapta a Grimaldi család, és kezdetben Franciaország védelme alá helyezték. 1861-ben egy francia-monakói szerződés biztosította Monakó szuverenitását. A hercegi palota mellett említésre méltó az Óceánográfiai Múzeum, amely Monakó óvárosában található, egy hatalmas tengerre néző épületben. Szintén figyelemre méltó az egzotikus kert, amely számos posgásfajnak és a Grace Kelly hercegnőnek szentelt rózsakertnek ad otthont. Bár földrajzilag francia területen belül helyezkedik el, a monakói hercegség egy olyan társadalom árnyalatait testesíti meg, amelyet minden bizonnyal a francia befolyás jellemez, de erősen hatással van rá az olasz és a nemzetközi kultúra is. A monakóiak, a franciák és az olaszok mellett, akik egyenként a lakosság egy ötödét képviselik, körülbelül 150 nemzetiség él az országban. A legfontosabbak a portugálok és a filippinok, akik jelentősen részt vesznek az egyházi életben.
Szent Ferenc békéje és öröme megmarad a nehézségek és a halál óráján is. Utolsó nagy bőti beszéd. Isten gyermekeinek szabadsága, a tökéletes öröm és a halál nővér címmel tartotta meg utolsó nagybőti emelkedését Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka március 27-én pénteken reggel Leó pápa és a római kúria tagjai jelenlétében. Beszédében a tökéletes öröm, az élet teljessége, a szeretet következményei, a halálnővér és a mesztelenül a csupasz földön témákat emlékezte át, amelynek lényege, hogy öröm van már útközben is, nem csak a végén, mert a valóság lehet az öröm helye. Szent Ferenc nagy benső intenzitással élt, és tapasztalata az emberiség konkrét tapasztalata. Nem rendkívüli tettei miatt szent, hanem mert hagyta, hogy Isten vezesse az életét, ezért lett már kortársainak is Alter Krisztus, a másik Krisztus, mert teljesen elmerült a Krisztusban való új élet kegyelmében, kezdte beszédét a szónok. Ferenc nem csak imádkozott, hanem ő maga élő imádsággá vált. Élete utolsó éveit súlyos próbatételek szenvedései szőtték át, bensőleg és külsőleg, lélekben és testben, odáig menően, hogy elmenekült testvérei társaságától, és nem tudta megmutatni nekik a szokásos nyugalmát. A kisebb testvérek rendje pedig növekedett és átalakult, de Ferenc nehezen találta meg benne az alapítás lelkületét, szeretett porcinkula otthonában kirekesztetnek, szinte haszontalannak érezte magát, és őt idiótának tartották. Ebben a drámai és gyötrelmes időszakban is keresi a helyét, öröme és békéje lehetőségét. Az egyszerű Leó testvér kerül hozzá nagyon közel, akinek egy beszélgetésben felfedi, hogy az igazi öröm abban a türelemben és alázatos nyugalomban rejlik, amely el tudja fogadni a megalázó kitaszítatást még rendtársai részéről is. Az igazi öröm akkor nyilvánul meg, amikor az elutasítás, a megaláztatás és a félreértés sem veszi el a békénket. Ferenc tapasztalatát Jakab apostol hitelesíti a levelében. Nagy örömnek tartsátok, testvérek, ha különféle megpróbáltatás ér benneteket. Tudjátok, hogy hitetek erőpróbája álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig tökéletessé teszi a cselekedetet. Ferenc válasza nem arra hív, hogy meneküljünk a gonosz elől, hogy tagadjuk meg, hogy ne is viszonozzuk. Többet kér, vegyük fel magunkba próbatételt anélkül, hogy engednénk, hogy másokra háruljon belőlünk, nehogy olyanná váljunk, mint ami megsebesített minket. Ez egy nehéz, de felszabadító út. A rossz, amikor elér minket, mindig valami élőt érint meg bennünk, de éppen ezen a sebészhető ponton születhet meg a tökéletes öröm. Nem azáltal, hogy nincsenek sebeink, hanem mint szabadság, hogy ne a sebek és fájdalmak determináljanak. Az ilyen szabadság nem szünteti meg a fájdalmat, de megakadályozza, hogy övé legyen az utolsó szó. A megpróbáltatások közepete is örömet találó képesség, nem csak néhány kiváltságos ember lelki teljesítménye, hanem az evangéliumban a Jézus mutatta új életmód, mely még a gyűlölettel és az üldöztetéssel szemben is az új élet beteljesedését ígéri az ő nevében. Elemezte az élet teljessége témát a szónok. Ezt hirdeti meg az Úr a hegyi beszédben, nem is törvény, hanem ígéret formájában. A hegyi beszéd nem az erkölcsi tökéletesség programja, hanem egy olyan boldogság és így öröm kinyilatkoztatása, amely már a valóság szívében munkálkodik. Ezért a boldogság nem az életben elért céljainktól és sikereinktől függ. Ellenben Jézus rámutat, az élet legkényelmetlenebb és legnehezebb helyzetére is jelzi, hogy pontosan ott rejlik az élet titokzatos teljessége. Ezek a Jézusi boldogságok nem menekítenek a valóság elől, és nem halaszgatják a boldogságot a távoli jövőre. Arra kérnek, hogy mélyebben foglalkozzunk azzal, amit megtapasztalunk, még akkor is, ha az törékenynek és befejezetlennek tűnik. Nem rajtunk múlik, hogy megépítsük vagy legyőzzük a boldogságot. Az áldás, a Jézus ígérete áldás az Atyától jön. Így a boldogságot mindnyájan megtanulhatjuk felismerni és befogadni itt és most. Ennek egyedüli záloga maga Jézus, aki mondta, aki ígérte, aki betöltötte azt. És igaz, mert valósággá lett Ferenc életében is. Azt üzenik. Abban, ami vagy, és abban, amit megpróbálsz megélni, már ott van a teljesség, és ennek íze a boldogság. A szeretet következményeiről, jelesen Szent Ferenc sebeiről emlékedett a harmadik pontban a szónok. A keresztény lelkiség történetében a misztikus jelenségeket, amelyekben Krisztus szenvedésének misztériuma tükröződik a hívő testében, gyakran félreértették, mintha az Istennek szüksége lenne a mi fájdalmunkra és szenvedésünkre. Ám ő csak azt várja tőlünk, hogy elfogadjuk Krisztus áldozatának ajándékát, és fokozatosan megtanuljuk feldönni magunkba az ő szeretetét a maga teljességében. Amikor Isten mélyen megérint egy embert, nem fájdalmat ad hozzá, hanem átalakítja azt. Így lesz érthető Ferenc a stigmáival, amelyeket 1224-ben Laverna hegyén kapott. Pontosabban sebei már megvoltak, még mielőtt láthatóvá lettek volna. Teste beteg, alig lát, szinte vak. Rendje nem ért őt, és hiába is növekedett számban az, nem élte azt, amit az Úr Ferencre bízott. Félretaszítva és sebesülként ment fel a hegyre, egyáltalán nem győztesként, de pontosan itt tárul fel a misztikus élmény legigazibb jelentése. Isten nem új sebekkel avatkozik közbe, hanem átalakítja azokat, amelyek már jelen vannak az életben. Így érti meg Ferenc különleges módon Szent Pál tanítását a megpróbált szeretetről. Kiragadhat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhezés? Ruhátlanság? Életveszély vagy kard? De mindezeken diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Ferenc stigmái megnyitják őt új kapcsolatra, új viszonyra az újjal, de rendtagjaival is. Ez Laverna ajándéka. Az emberi vereségek, kudarcok, betegségek, kapcsolati csalódások olyan helyek kiválhatnak, ahol emberségünk megváltozik. A fájdalom nem tűnik el, de már nem az övé az utolsó szó. Ferenc sebhelyes testtel és szabad szívvel száll alá Lavernából. Képes türelemmel tekinteni testvéreire, szeretni őket még korlátaikon belül is. Átment a halálból az életbe. Ferenc utolsó hónapjaiban Assisi püspökének palotájában lakik, mert öregségére megtanulta a szegénység egy mélyebb értelmét, mely hagyja, hogy befogadják. Fiatalkori szegénysége valami hitelesebbnek ad helyet annak a szegénységének, ami tudja, hogy szüksége van másokra, mind az életben, mind a halálban. Kéri, hogy társai énekeljék el neki a teremtés himnuszát, majd a csitítása így válaszol: hadd örvendezzem az Úrban és az ő dicséretében, bánatom közepete, mert a Szentlélek kegyelméből annyira szorosan egyesülök az én Urammal, hogy az ő irgalmából valóban örvendezhetek a magasságbeliben. Amikor kérésére az orvos megmondja a közeli halálát, így felel: Isten hozott nővérem a halál. aztán visszaviszi Porciunkulába, magához kéreti drága római jótevőjét, Jakuba asszonyt, aki kérés nélkül is érkezik hozzá, és a halálos beteg Ferencnek utolsó falatként kedves süteményét viszi. Így teljesedik be Ferenc evangéliumi szegénységének utolsó cselekedete. Láthatják őt teste törékenységében, már nem szól, nem tesz semmit, csak a közességükre vágyik. Ferenc így hal meg, miután megtanulta a legmagasabb leckét, hogy a befogadás, az adás legtisztább formája, és hogy a végsőkig menően hagyni, hogy szeressék az embert. Ez maga a legnagyobb szabadság. Már csak egy gesztus hiányzott, és kérte Ferenc, hogy mezítelenül tegyék le a csupasz földre. A levetkőzés volt egész útjának közös szála, ahogy induláskor apja és a város püspöke előtt levetkőzött, és aztán a csuháját úgy öltötte magára, mint szabadságot. Most, zarándoklata végén, még ezt is visszaadja, mert már nincs szüksége rá. Ferenc befejezte útját, és végre megbékélt saját történetével. Nincs már semmi, amitől félnie kellene, és nincs semmi, amit szégyellennie kellene. Életének minden lapját a kegyelem világította meg. Megharcolta a hit nemes harcát, Isten hiteles gyermekévé vált. Zárta a befejező elmélkedését Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. március 26-án elhangzott adás ismétlését hallhatják, amelyben Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miradával, Szent József és Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek, Mira, a mai beszélgetésünkön. Nagybőjti időszakunk, és bővelkedik egyéb más ünnepekben is, és a mai alkalommal kettő nagyon fontos ünnepet szeretnénk egy picit átbeszélgetni, Szent Józsefnek az ünnepe, illetve Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, amikor is hát természetesen ugye Máriát ünnepeljük, és hát először akkor talán Józsefet vegyük előre, és beszélgessünk róla. Ünnepe március 19-én van, tehát igazából a nagybőjtünknek a közepén, vége felé van ez az ünnep, és tényleg felüdíti, azt gondolom, a lelkünket. Ő egy egyszerű ács volt, aki ugye famunkával foglalkozott, és hát Józsefről sokat tudunk, Mira, szerinted?
Hát annyira sokat nem tudunk róla, mert ő azért így attól függetlenül, hogy Jézus életében a legkardinálisabb ember volt, mégis valahogy elnyomódik a többiek mellett.
Vagyis hát legfőképpen ugye a gyermekség evangéliumban szerepel, tehát Jézus születésének a körülményei ismerjük. Tehát már nyilván akkor is ott van, hiszen ő már akkor Máriának a jegyese ennél az eseménynél, de erről majd egy kicsit később beszéljünk. Tehát az a lényeg, hogy József egy nagyon fontos személy Jézus életében, de a Szentírás mégis nagyon keveset szól róla, de hogyha megnézed, Máriáról se sokat.
Máriáról sincsen, csak a karácsony szól a Szent Családról, és abba jön ki mind a két szülő. Az üdvösség történetünk az Krisztusról kell, hogy szóljon, hiszen az Isten fiáról, a megváltónkról szól. Ők mind a ketten eszközök voltak a jó Istennek a kezébe, hogy felnevelték tulajdonképpen az ő szeretett fiát.
Így van. Máriával kapcsolatosan azért például maradtak fönn azért egy-két mondata, ugye a Szentírásban. Józsefnek egyetlen egy mondata sincsen igazából, amit ő mondott, de ahogyan élt, ahogyan az ő hivatását megélte, ami ugye az ácsmesterségen kívül nyilván az apaság volt, és amiről majd aztán fogunk beszélni, tényleg az Istenbe vett bizalommal élte az életét. Igaz ember volt. Mit jelent ez? Hogy nem hazudott? Vagy hogy mindig igazat mondott? Vagy mit
nyilván
jelent
az ez? Igaz emberség, ez szerintem az a Szentírás szerint is, a Szentírás lejegyzetelők szerint is abban nyilvánulhatott meg, hogy tulajdonképpen alázattal nevelte fel Isten fiát, tudta, hogy kit nevel, és hogy emellett a kisgyermek mellett mindig is háttérbe fog szorulni, mégis alázattal, szeretettel tette, és mindenre megtanította, ami tulajdonképpen az ő tudása volt, azt mindent átadott Krisztusnak, átadta neki a férfiasságot, hogy mit jelent férfinek lenni, mit jelent ácsnak lenni, a munka szeretetére is ő nevelte. Szerintem az igaz emberség az, hogy alázattal tudok az Isten akarata, vagy az Isten akarata alá, alázattal alá tudom helyezni az én életemet.
Igen, ez is lehet az igaz emberségnek a kritérium, vagy a megfogalmazása. Bár az Ószövetség igaz embernek azt tartotta, aki teljesíti a törvény parancsát. És emellett természetesen úgy él, ahogy kell, és József ilyen volt. Tehát ő például nagyon ismerte is a mózesi törvényeket, emellett be is tartotta őket, és az igaz embersége pedig azt jelenti, hogy volt azért szíve, érző szíve. Tehát nézzük a tényeket, ugye mi a tény? Az a tény, hogy a két apa, ugye megegyezik, a két családnak a feje, megegyezik, hogy ez a két fiatal, mármint hogy József és Mária egybe fognak kelni. Ez egy jogi procedúra, és innentől kezdve ők jegyesnek számítottak, bár a lány még azért egy évig a családi házban élt, és akkor mikor megtartották a menyegzőt, akkor átköltözött a férjéhez, és onnantól éltek férj és feleségként. Na most ők még ezelőtt álltak, a menyegző előtt álltak, tehát nyilván ő észrevette, megtudta Máriától, tehát valahogy Mária, gondolom, elmondta neki őszintén az angyalral történt találkozást, és hát igazából József ezt nem hitte el, hát már most nyilván nem volt neki erre, hogy mondjam, tehát nem volt még ilyen találkozása neki angyallal, meg nem volt még ilyen helyzetben, tehát azért kételkedett. Bár ismerte Máriát, és tudta, hogy Mária nem hazudik, de mégis számára ez egy felfoghatatlan dolog volt, és hát igaz, hogy azt is említjük, hogy talán a megkövezés várt volna Máriára, hogyha József bíróság elé viszi, de nem valószínű, tehát mindenképpen a szégyen vált volna Máriára. De József nem viszi bíróság elé, hanem mit határoz el? hogy elbocsátja Máriát, ugye ő ezt határozta el. Tehát itt mutatkozik meg az igaz embersége, az, hogy igaz volt, hogy nem tette ki Máriát a bíróságnak a szégyenének, hanem titokban úgymond elbocsátotta volna, és nem lett volna olyan nagy szégyen nem Máriának az, hogyha ő magára marad. Ez domborítja ki ugye ez a rész a Szentírásba. De hogy mégis mi az, ami őt bizonyossá teszi, hogy igen?
Hát az álma. Az álmában megjelent neki is angyal. És ott kapott egy...
Hát egy üzenetet. Tehát, hogy álmában ugye az angyal megjelent neki, és elmondta, hogy ne féljen Máriát feleségül venni. Mert a gyermek, akit a szív alatt hordoz, Isten fia.
Isten fia. Nyilván, de hogy ha most a mai világunkban történne ilyen, mi sem hinnénk a másik embernek, mert emberi mi voltunkból egyből az jön szerintem, hogy hát azért ez így a mese kategória. Szóval nem nagyon hisszük el azt, amit a másik ember mond, vagyis hát szeretünk nagyon sok dolgot megcáfolni.
Igen, de József egyrészt bízott az Istenben, tehát volt egy személyes kapcsolata az Istennel, volt egy bizalom, egy ráhagyatkozás az Istenre, és tulajdonképpen a végső megoldást az Istenre bízta. Milyen? És ekkor jött az álom, hogy ne félj, hanem nyugodtan vállalt fel, mert hogyha megnézed, azért Názáret nem volt egy akkora nagy város. Mindenki ismerte a másikat. Látták azt, hogy Mária állapotos, hát mit gondoltak, hogy József a...
Édesapa.
Hogy József az édesapa, és azt is látták, hogy bizony mély mennyegzően őt vannak, tehát mindenképpen fel kellett vállalni így is, úgy is ezt az egész helyzetet, és József beleállt, és felvállalta, mert egyrészt volt akkora hite, hogy ráhagyatkozott az Isten, rábízta, hogy Uram, hát most már te tudod, mert én most már itt nem tudok mit tenni, mutasd, hogy hogyan tegyük. Szerette Máriát, nem úgy ismerte Máriát, mint aki megcsapodált, vagy bármi, tehát egy tiszta lánynak ismerte, és miután megerősítette az Úr is őt, felvállalta ezt a küldetést, azt, hogy ő az Isten fiát fogja fölnevelni. Nagyon fontos lenne az apaságra, az édesapák szerepére egy picit odafigyelni, rávilágítani. Semmivel nem volt ő úgymond különb, mint akármilyen másik édesapa, aki tényleg szeretettel is mindent megtesz a családjáért. Tehát én most azokról az apákról beszélek, akik igenis, hogy szeretik a feleségüket, igenis, hogy elfogadják a gyermekeket a családba, és igenis, magukhoz mértem mindent megtesznek azért, hogy munkájukkal, szeretetükkel, odafigyelésükkel annak a gyermeknek a növekedése, az értelmének a nyiradozása, és egyáltalán az egészséges növekedése érdekében. Ezt mindenki másképp csinálja, hiszen nem vagyunk egyformák, más talentumokat kaptunk, más képességeket, és nem biztos, hogy szerintem lehet, hogy pontosan ereget beszél róla a Szentírás. Tehát pontosan azért nem beszél sokkal többet, mert a lényeget már elmondja ott, hogy igen, így kell csinálni egy apukának. Ő mindent megtett, ott volt, végig ott volt Jézus életében, hát nyilván egészen addig, amíg lehetett, mert a tulajdonképpen a megkereszte, tehát amikor már ő kilép a úgymond az ács mesterségből, és tanítani kezd, akkor ott már nincs szó Józsefről. Ott már Mária az, aki utána megy, vagy a rokonsággal, meg Mária az, akiről még Szentírás említést tesz. József már itt nincs említve, hát valószínűleg már ő akkor nem élhetett, mikor ezek az események, de azt gondolom, hogyha élt volna, ő is biztos, hogy ott lett volna a kereszt alatt, és ugyanolyan aggódással és ugyanolyan szeretettel csinálja végig, mint hogy Mária végig csinálta Jézussal az egész keresztutat, és aztán nyilván a keresztre feszítést is. Nekem nagyon szimpatikus különben Józsefnek a képe, amit a Szentírás ad. Nekem azt tetszik, például az a rész, emlékszem, amikor Jézus elvész a templomba. 12 éves korába. És József, amikor ugye meg Mária keresik, és kétségbe esetten keresik, és aztán ugye megtalálják, tehát ott van Mária mellett, bátorítja, biztatja, hogy biztos meg lesz ez a gyerek, stb. És amikor megtalálják, akkor nem esik neki két nagy pofonnal Jézusnak, ő csöndben van, és hagyja, hogy Mária alaposan leszídja a gyereket, de ott is Mária is megemlíti, hogy hát atyád és én.
Ez vehemencia kérdés, hogy ki hogy reagálja le az adott szituációkat, de azért így a gyerekek mellett szólva nem biztos, hogy az a legjobb taktika, hogy nekiessünk, hanem tényleg az, amit József is tesz, hogy ott vagyok, támogatom.
És örülök, hogy megvan a gyerek,
igen, mert tulajdonképpen ebbe a történetbe is az domborodik ki, hogy az aggódás után öröm az, hogy visszamentek, és a kisgyerek ott volt a templomban. És annál nagyobb öröm nincsen, mint hogy megtaláljuk a kincseinket, és azért Jézus a szüleinek, mint minden gyerek a szüleinek, azért a legnagyobb kincs.
És igazából ő volt Jézusnak tehát ő látta először, amikor megszületett, ő vette a karjába valószínűleg.
Azért olyan ajándékokat kapott a jó Istentől, ami szerintem őt kárpótolta tulajdonképpen azért, hogy nem ő a vér szerinti apukája. Ő az első pillanattól, sőt, onnan a pillanattól, hogy mégis úgy döntött, hogy Máriával végigviszi ezt az utat. Ő igent mondott Isten akaratára, és tudta, hogy a későbbi megváltót bízták rá, és azért ez egy akkora kiváltság, ami egy életben valóban egyszer adatik meg, az, hogy ő a lehendő üdvözítőt fogta a kezébe, nevelgette, pátyolgatta, szerethette, nem tudom, szóval el se lehet azt képzelni, hogy ő mit élhetett meg, de ugyanazokat a szereteteket, és ugyanazt a szeretetet, és ugyanazt az odaadást adta, amit a sajátjának adhat.
Saját vér szerintinek adhatott volna, és hát nyilván Jézus pedig, miután a nevelőapja, tehát meghalt, nyilván, hogy akkor az Isten országába került, és ott a szentek között azért egy kitüntető helyet foglal el az ő nevelő apja. És hát szeretnénk, kedves fiúk, férfiak, a figyelmetekbe ajánlani Szent Józsefet, mint védőszentet, mint példaképet, hogy csöndben a hivatásának, a családjának élő édesapaként is lehet ám szenté lenni. Nem biztos, hogy nagy dolgokat kell művelni az életben, hanem mindenki, hogyha teszi a dolgát, és azt a legjobb tudásai és képességei szerint, és szeretete szerint teszi, akkor bizony-bizony kerülhet nagyon jó helyre ott az Isten országába, és egy elismerő helyre. Találtál egy nagyon-nagyon szép verset, amivel itt ezt a blokkot, tehát a Szent Józsefről való beszélgetést zárnánk. Mit is érezhetett Szent József Jézussal kapcsolatosan? Magasságos, te tudod, nehéz ez az apaság, amit az én szegény vállamra tettél? Apja volnék, és mégsem az vagyok. Ez a gyermek. Ha szemébe tekintek, benne ragyognak nap, hold, csillagok. Anyja szemei, s a te szemeid, Istenem, a te szemeid azok. Gyönyörűséges és szörnyű szemek, oly ismerősek, s oly idegenek. Ez az ácsműhely, ezek a forgácsok, mit tehettem érte, mit tehetek? Én tanítottam fogni a szerszámot, mégis ráfogják majd a kalapácsot. Úgy félek, mi lesz? Most ki tudja, merre kóborog, tekintetétől tüzet fog a műhely, tüzet a világ, s egyszer ellobog. Ó, jó volt véle Egyiptomba futni, s azután is óvni a lépteit, fel a templomig, Jeruzsálemig, míg egyszer elmaradt. Ó, jó volt, míg parányi rózsa újja borzolta szürkülő szakállamat, ezüst nyomot hagyott már akkor is, komoly nyomot, parányi rózsa újja, s most olyan más az útja. Vezetném, és ő vezet engemet. Csak azt tudom, a te utadon jár, magasságos, de ki tudja a te ösvényedet? Te vagy az atya, én senki vagyok. Az evangéliumban hallgatok, s hallgat rólam az evangélium. Ha már Józsefről beszélgettünk, hát akkor az ő párját se felejtsük el, Máriát. Hiszen egy másik fontos ünnep, ugye a gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe is, nem sokkal, József után el is érkezik, és hát a gyümölcsoltó boldogasszony ünnep, ugye március 25-e, Mária ünnep. Hát a nagy hír napja, ugye ez az ünnep, a nagy hír. És hát mi volt ez a nagy hír, amiről már említést tettünk itt a beszélgetésünk elején?
Gábriel arkangyal meglátogatta Máriát, és közölte vele, hogy gyermeket fogant.
Ugye Máriáról már nagyon sokat beszélgettünk. De ugye Józseffel kapcsolatban ugye azt emeltük ki, hogy bár nagyon törvénytisztelő volt, mégis az Istenbe vetette a bizalmát. És Mária?
Mária is Isten tisztelő volt, és ő is egy igaz ember volt. Gondolkodás nélkül igent mondott erre a csodálatos meghívásra.
Azért ez bátorság is kellett.
Hát ez borzasztó nagy bátorság kell, igen, hogy egy ismeretlenre igent mondjál, de már korábban is beszéltünk nagyon sokszor Máriával kapcsolatosan erről, hogy azért őt gyermekként már kiválasztotta az Úr magának, úgy nevelkedett, úgy élt, hogy valóban a megváltónak az édesanyja lehetett. Akkor a nagy becsület, igen, megtiszteltetés az Isten részéről, hogy az ő gyermekét, egyetlen egy gyermekét, aki a világba egyetlen lesz, annak ő lehet az édesanyja, a maga szépségével és a maga kínjaival is, amit később el kell fogadnie és el kell viselnie, de nyilván megkapta a meghívás mellett azokat a karizmákat is, hogy ezekkel ő szembe tudott nézni.
Tehát, hogy igent mondott az Istennek az akaratára, és ahogy te is mondtad, hogy az Isten terve csak akkor tud megvalósulni az ember életében, hogyha mi erre igent mondunk.
Ha igent mondunk, mert hiába van, minden embert úgy jön a földre, hogy Istennek terve van vele. De későbbiekben, amikor már ugye egy kicsit elvisz bennünket az ego, akkor nagyon sokan nemet mondanak rá. Furcsa állapot az embernek, hogy én ellent mondok annak, aki engem teremtett.
Igen, mert szabad akaratunk van, és az Isten ezt bennünk tiszteli, de megengedi sajnos, hogy teljes mértékben eltávolodjunk tőle. Nyilván az, hogy időnként azért jelez, időnként ott van, időnként bepróbálkozik ismét vissza, hogy visszatérjél a megfelelő útra, de ha te akkor is azt mondod, hogy nem, akkor nem fog erőszakkal téged visszatéríteni, de most beszélj, inkább az igenről beszéljünk, mert azért érdekes, kíváncsi vagyok azért egy-két dologra még. Tehát Mária az Isten tervére igent mondott, többek között arra mondott igent, hogy gyermeke lesz, és ez a gyermek, ez az Isten fia, akit nem az általa kiválasztott férjtől fog a világra hozni, hanem ez Isten gyermeke. De mégis igent mond a gyermekre. Azért a lelki adoptálásnak az imádságát szeretném még itt megemlíteni. Tehát, ha már van egy megfogant gyermek, akkor azért lehet imádkozni 9 hónapon keresztül, hogyha valakit ez érdekel, akkor keressen rá, az interneten megtalálja. Tehát a lelki adoptálás egy ima, egy felajánlás, egy napi imádság, egy 10 dózsafűzér a már megfogant gyermekért, hogy ne abortálják, hanem megszülethessen. És ez pontosan úgy szokták elkezdeni, hogy gyümölcsoltó boldogasszony napján történik ez a felajánlás, illetve a kezdet és karácsonyra van vége. Én már ezt 2-szer elvégeztem, és hiszem azt, hogy igenis megszülettek azok a gyerekek, akikért én imádkoztam, mert az imádság az mindig-mindig egy erő, és hogyha a Jóisten is tényleg úgy akarta, akkor erőt tudott adni annak a szülőnek, aki először talán nem akarta vállalni, de mégis a világra hozta. Azért örömteljes szívvel tudjunk elköszönni a hallgatóinktól, és ha már gyümölcsoltó boldogasszony, akkor egy nagyon szép Mária imádság énekkel, persze nem fogjuk elénekelni, hanem ezt fogjuk elimádkozni, és ezzel köszönünk el a hallgatóinktól. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Mária, Mária, mennyei szép hajnal, kit szépen köszönt Gábriel arkangyal. Mária, Mária, üdvösség hajnala, kire felvírat, boldogságnak hajnala. Mária, Mária, mennyei szép virág, ki áldva magasztal a mennyei világ. Mária, Mária, mennyei szép csillag, ki a gyászos égen értünk szépen csillog. Mária, Mária, hazánk védasszonya, özvegyek és árvák megvigasztalója. Mária, Mária, gyászban és fényesség, árva magyaroknak, te vagy az ékesség. Amen. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Mirajdával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Közelkép című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Kisfaludi Zsófia színművésznővel, a Reménytövis kortárs keresztény versantológia szerkesztőjével beszélgetünk. Ezután a Líceumi Krónikával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. Egy órakor megismételjük a regionális hírösszefoglalónkat, a koresti hírmondót és a regionális sporthíreket. A 2 órai hírek után kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszélgetést hallanak dr. Szűcs Zoltánnal, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem neveléstudományi doktori iskola vezetőjével, az intézmény pedagógiai karának dékánjával, aki nemrégiben kapott rangos állami kitüntetést. 3:05-től kezdődik Zöld hullám című műsorunk, melyben ellátogatunk az Aktív Települések konferenciájára, ahol Révész Máriusz, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára tartott előadást. 4 órakor pedig zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Kolleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nem lakik Krisztus lelke, az nem az övé. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Kioldhatjuk a lelket, megfojthatjuk működését magunkban és a világban. Hatalmunkba adta magát a lélek, lelki tunyaságunk, szellemi restségünk hatalmába, gyávaságunk és üres földies szívünk rendelkezésére. Nem csak önmagunkhoz lehetünk hűtlenek, nem csupán lényegünknek megfelelő méltóságunkat és rendeltetésünket árulhatjuk el, a lelket is elfojthatjuk, aki a föld színét akarja mindig megújítani. Isten életét ölhetjük meg a világban, földi létünk életterét tehetjük istentelenné, üressé és értelmetlenné. A keresztény ember célja nem csupán a maga egyéni boldogsága, hanem a teljesség. Krisztusban hisz, és ezért a világ jövőjében és nem csak a maga jövőjében hisz. Tudja, hogy a mindenségnek végső értelme van, amit ő meg nem semmisíthet. De emiatt tétlenül ölbeteheti a kezét? Ellenkezőleg. Mivel tudja, hogy van értelme az egésznek, kell neki is, el nem csüggedve, sőt örömmel megtenni a magáét. Előre megyünk, és nem örökös körbenjárás az emberiség élete. Az új világ nem utópia, hanem bizonyosság, amiről hitünk biztosít. A világ végső és teljes megváltása adja azt a bizakodást, amelyért még ma is érdemes kereszténynek lenni. Jézusunk, te hozod nekünk a világosságot, hogy magunkba fogadjuk. Azt kívánod, hogy a te átlátszó edényed legyünk, hogy a többieknek is világítsunk. Nincs olyan kereszténység, amely minket egyénenként akarna üdvözíteni. Azért választottál ki minket, hogy mi a többieket segítsük, és így velük együtt üdvözüljünk. Urunk, légy világosságunk! Lehessünk-e fény tanúi és a kovász, amely mindent átjár.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak, amen.